Pál első levele a korintusiakhoz, 14. fejezet. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. Pál a 12. fejezet végén is arra buzdít bennünket, hogy törekedjünk a nagyobb kegyelmi ajándékokra, és itt a 14. fejezet elején is arra bátorít bennünket, hogy buzgón kérjük a lelki ajándékokat. És azt mondja, leginkább azt kérjétek, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti őt meg senki, mert a lélek által szól titkokat. Ez egy nagyon érdekes igevers. Ebből megtudhatjuk, hogy aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Vagyis a nyelveken szólás egy olyan ajándék, amely abban segíti az embert, hogy Istent imádja, és abban, hogy Istennel egy egészen különleges módon kommunikáljon. Hiszen amikor az ember nyelveken szól, maga sem érti azt, vagyis a behatárolt értelmét megkerülve kommunikál Istennel. Voltál-e már valaha is olyan helyzetben, hogy úgy érezted, az érzéseid olyan hatalmasak és elsöprőek, hogy már képtelen vagy azokat kifejezni? Én sokszor átéltem már ezt, főleg a szellemi dolgokat illetően. Ilyenkor belépek Isten jelenlétébe, és arra gondolok, hogy milyen jó ő, milyen hatalmas, milyen szerető Isten. Ilyenkor eszembe jut mindaz, amit értem tett, értem a senkiért, és akkor hirtelen rádöbbenek arra, hogy képtelen vagyok szavakba önteni mindazt, amit Isten iránt érzek. Mindazt a hálát, mindazt a szeretetet, sőt a nyelv csak megakadályoz ebben. Túlságosan behatárolt ugyanis a szókincsem, az értelmem ehhez már nem elég, mert az is túlságosan keskeny, túlságosan behatárolt. Isten tehát adott nekünk egy ajándékot, amelynek köszönhetően az értelem szűk csatornáját kikerülve beléphetünk az ő teljesebb dicséretébe. Csodálatos dolog, hogy lehetőségünk van arra, hogy így módon imádjuk Istent. Valaki egyszer azt mondta, hogy amikor az imádság felér a csúcsra, akkor minden szó szegény. És valóban így van ez. A lélek dolgaira nincsen szó. Az Úr tehát a nyelveken szólás ajándékával segít, hogy kiöntsem neki a lelkemet, és hogy imádni és dicsérni tudjam őt. Hiszen amikor nyelveken szólok, Istenhez szólok, a lélek által titkokat imádkozok, az Atyát és Jézus Krisztus dicsőítve. A lélek is a segítségünkre van abban, hogy Isten akarata szerint tudjunk imádkozni, hiszen a Róma 8.26-ban ezt írja Pál. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. A nyelveken szólás tehát egy olyan ajándék, amelynek köszönhetően én épülök, az én hasznomat szolgálja, és ez számomra hatalmas áldás. De ha már lelki ajándékokra vágyok, Pál arra bátorít, hogy inkább a profétálás ajándékát kívánjam, mint a nyelveken szólás ajándékát. Aki profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít és vigasztal. Vagyis a profétálás ajándéka sok ember számára hasznos. Az Új Szövetségben azt látjuk, hogy a proféták elsősorban nem a jövőt jövendölték meg, hanem Isten igazságát szólták az emberekhez. Amikor Isten nekünk is megadja ezt az ajándékot, és mi Isten igazságát hirdetjük az embereknek, ők épülnek hitükben, épülnek a Jézus Krisztussal való kapcsolatukban, és a vele való közösségben is. Ahogy Isten igazságát szóljuk, bátorítjuk az embereket arra, hogy járjanak Krisztussal, hogy szánják oda magukat teljesen neki, hogy ne testben járjanak, hanem lélekben, hogy bízzanak az Úrban, és hogy higgyenek ő benne. Sőt, ahogy Isten igazságát szóljuk, megvigasztalódnak az emberek, mert felismerik, hogy minden Isten kezében van, hogy Isten gondjukat viseli, hogy munkálkodni fog, és nekik csak türelmesen várniuk kell az Úrra, és ő elhozza a megoldást. És akkor pedig dicsőítik az ő nevét. A profétálás ajándéka tehát rendkívül hasznos, nagy hasznára válik az egész gyülekezetnek. mert aki profétál, az építi, bátorítja és vigasztalja az embereket. Aki nyelveken szól, önmagát építi. És ez valóban így van. Nagyon áldott megtapasztalás ez, amely által épül az az ember, aki nyelveken szól. Aki pedig profétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken. Vagyis Pál azt mondja, hogy én mindenkinek azt kívánom, hogy ez az áldott ajándék mindenkinek meglegyen a személyes ima életében. De még inkább szeretném, ha profétálnátok, mert nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. Sokan ezt az igerészt tévesen magyarázzák úgy, hogy a nyelveken szólás a magyarázattal együtt nem más, mint a profétálás ajándéka, pedig ez nem így van. Sajnos azonban sok pünkösdi gyülekezet beleesik ebbe a hibába. Amikor valaki ugyanis nyelveken szól, már amennyire én ezt meg tudom állapítani az igéből, az Istenhez szól. Emlékezzünk csak vissza, hogy mi történt az Abcsel 2-ben. A tanítványok imádkoztak, megteltek mindnyájan a Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek el beszélni. Erre nagy sokasság támadt, és senki sem értette, hogy mi történik. Az emberek csodálkoztak, mert bár a tanítványok mind Galileából származtak, különböző nyelveken beszéltek, amelyeket a világ minden tájáról éppen akkor Jeruzsálemben tartózkodó emberek megértettek. De miről is beszéltek a tanítványok ezeknek az embereknek? Az Isten felséges dolgairól. Vagyis Istent imádták. A tanítványok tehát nem a tömegnek prédikáltak, hanem Istent dicsőítették. Pál apostol még ebben a fejezetben tüzetesebben megvizsgálja a nyelveken szólás kérdését, és arra int bennünket, hogy amikor gyülekezetként együtt vagyunk, ne szóljunk nyelveken, ha csak nem akad magyarázó, hogy mindabból, ami elhangzik, az egész gyülekezet épülhessen. Hiszen ha te nyelveken szólsz, és azt senki más nem érti meg, mert nincs, aki azt megmagyarázza, akkor hogyan tud majd a te testvéred, aki ott ül melletted, veled egyet érteni, és veled együtt dicsérni az Urat? Hiszen nem érti, amit mondasz, ahogy te a számára ismeretlen nyelven dicséred Istent. És Pál a 17. versben hozzáteszi. Mert te ugyan szépen adsz hálát, amivel azt is mondja lényegében Pál, hogy ez egy nagyon jó módja annak, hogy Isten dicsért, de hozzáteszi, hogy ha nincs magyarázó, akkor a másik nem épül belőle. Így tehát, ha nyelveken szólsz, a többiek ebből akkor épülnek, ha akad valaki, aki ezt meg is magyarázza. Így az emberek megértik azokat a szavakat, amelyekkel imádod, dicséred, magasztalod Istent, és megvallod, hogy ő dicsőséges, hatalmas, és ebből ők is fognak épülni. Ha jártál már pünkösdi istentiszteleten, akkor biztos vagyok abban, hogy azt is megfigyelhetted, hogy miként gyakorolják a nyelveken szólás ajándékát, és hogy itt egyfajta ellentmondást találunk. Az évek során én is figyelemmel kísértem pünkösdi istentiszteleteket, amelyek során nyilvánosan szóltak nyelveken, és ezeket a felszólalásokat ők nyelveken történő üzeneteknek nevezik. Azt láttam, hogy miután elhangzott ez az üzenet nyelveken, a magyarázat valahogy így hangzott utána. Drága gyermekeim, figyeljetek szavamra, hozzátok kiáltok ma, hogy dicsérjetek engem. Drága gyermekeim, halljátok meg hangomat. Ezen magyarázat, vagy inkább úgy nevezett magyarázat alapján tehát, úgy tűnt, hogy az üzenet egyenesen az embereknek szól, hogy Isten szól egyes szám első szemében az emberekhez. Például azt mondták, én az Úr kijelentem ma nektek, hogy megáldalak benneteket. Tehát, mintha valóban Isten szólt volna az emberekhez. Nagyon sokszor találkoztam már ezzel. Ez azonban azt jelenteni, hogy az emberek nem igazán szóltak nyelveken? Nem, hanem azt, hogy nem az igazi magyarázat hangzott el. És én úgy érzem, hogy az ilyen istentiszteleteken gyakran az történik, hogy először tanúi lehetünk, amint a nyelveken szólás ajándéka megnyilvánul, utána azonban nem a magyarázat következik, hanem valaki megkapja a profétálás ajándékát, és azt halljuk tőle, nem pedig a magyarázatot. Szinte minden pünkösdi gyülekezetben elkövetik ezt a hibát, és nem tudatosítják, hogy itt a nyelveken szólás ajándékát a prófétálás ajándéka követi, amit pedig a magyarázatként értelmeznek, az valójában profécia. A nyelveken szólás és a prófétálás ajándéka között tehát nem tehetünk egyenlőségjelet, hiszen a profécia a gyülekezethez, az emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki pedig nyelveken szól, az Istenhez szól, őt imádja, áldja, dicséri, magasztalja, és hirdeti az ő gyönyörűségét, dicsőségét, miközben az ember lelke Istent imádja. Ha pedig testvéreim, elmegyek hozzátok és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok egyúttal kinyilatkoztatásban vagy ismeretben, profétálásban vagy tanításban? Vagyis Pál itt azt mondja, hogy amikor én elmegyek hozzátok, akkor kinyilatkoztatásban, az ismeret igéjével, a profétálás ajándékával és tanításban szólok hozzátok. Ha én lelkipásztorként a pulpitusról egész este ismeretlen nyelveken szólnék, a jelenlevők számára nem lenne ez más, mint elfecsérelt idő. Amikor azonban kinyilatkoztatásban, ismeretben, profétálásban vagy tanításban szólok, az az egész gyülekezet javára válik, hogy így együtt egyre többet tudjunk meg Isten igéjéről, és érettebbekké váljunk az Istennel való kapcsolatunkban. Ha tehát én a pulpitusról mindvégig nyelveken szólnék, tulajdonképpen a hallgatóság számára mindössze érthetetlen hangokat adnék ki, ugyanúgy, mintha elkezdenék zongorázni. Bevallom, ennek se venné túl nagy hasznát a gyülekezet. Ha egy tehetséges zongorista ülne a zongorához, az természetesen nagy áldás lenne, én azonban csak össze-vissza ütögetném a billentyűket. Pál a 7. versben bizonyos élettelen hangszereket említ, és rámutat arra, hogyha olyan ember próbál a hangszereken játszani, aki nem ért hozzá, a hangszer nem fog érthető hangokat kiadni. Például, ha valaki nem tud gitározni, csak pengeti a húrokat össze-vissza, ebből nem lehet meghallani a dallamot. Így van ez a nyelveken szólással is. Ha nincs, aki megmagyarázza, akkor az sem más, mint érthetetlen hangok kavalkádja. Az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár lant, ha nem adnak különböző hangokat, hogyan ismerjük fel, amit a fuvolán vagy a lanton játszunk? Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni? Abban az időben nagyon fontos szerepet játszott a trombita vagy a kürt szó. Máshogy szólt a kürt, amikor csatába hívott, vagy amikor visszavonulást parancsolt, és máshogy akkor is, amikor például takarodót fújt. Minden dallam egy bizonyos üzenetet hordozott. Ha tehát valaki olyan fújta meg a kürtöt, aki nem értett hozzá, nem is tudták az emberek, hogy csatába hívja őket, vagy csak reggelizni. A kürt ilyenkor hallatott ugyan valamiféle hangot, de a dallam nem volt felismerhető, és ugyanígy van ez a nyelveken szólással is. Ha nincs magyarázat, az emberek nem értik az üzenetet, és ezért nem tudják, hogy miként reagáljanak rá. Így van veletek is, amikor nyelveken szóltok. Ha nem szóltok világosan, hogyan fogják megérteni, amit beszéltek? Tehát, ha te fogod magad, felállsz és nyelveken szólsz mások előtt, ez számukra teljességgel haszontalan, mert nem épülnek ebből, és nem tudnak majd mit kezdeni vele. Így ez olyan lesz, mintha a levegőbe beszélnél. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értelmetlen. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. Bizony én is többször jártam már úgy, hogy olyan országba látogattam el, amelynek nem beszéltem a nyelvét. Előfordul, hogy ilyenkor az ember óhatatlanul is valami olyat tesz, amit abban a kultúrában elfogadhatatlannak tartanak. Velem is ez történt, és elkezdtek velem kiabálni. Nagyon furcsa érzés volt, mert nem értettem, hogy mit mondanak, de valahogy úgy éreztem, hogy jobb is, ha nem értem. És mivel nem értettem, mit mondanak, nem tudtam, hogyan reagálni. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. Ezért ti is, mivel rajongtok a lelki ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. Ezért, aki nyelveken szól, imádkozzon azért, hogy magyarázatot is tudjon adni, tehát, hogy ezáltal az egész gyülekezet épüljön. Mert ha nyelveken szólva imádkozom, lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom, hiszen nem értem én sem, hogy mit mondok. Hogyan is van tehát ez a dolog? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is. Dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. Pál tehát azt mondja itt, hogy amikor egyedül töltök időt Istennel, van, hogy nyelveken szólok, és így imádkozom, így dicsérem Istent, máskor pedig egy általam ismert és beszélt nyelven, tehát görögül vagy héberül. Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, vagyis nyelveken szólsz, akkor az, aki az avatatlanok helyét foglalja el, hogyan fog áment mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, mit beszélsz? Mert te ugyan szépen adsz hálát, de a másik nem épül belőle. Ezután Pál a 18-as versben még a következőket is hozzáteszi, nehogy a korintusiak félreértsék őt. Hálát adok az Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni. Pál a korábbiakban már rámutatott arra, hogy ő nem szól nyelveken a gyülekezetben, és itt a 19-es versben hozzáteszi. De a gyülekezetben inkább akarok 5 szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem 10 000 szót nyelveken. Ebből láthatjuk, hogy Pál akkor szól nyelveken, amikor egyedül van Istennel. Tehát az ő személyes ima életének a részét képezi ez az ajándék. És én hiszem azt, hogy ha valakinek megvan a nyelveken szólás ajándéka, akkor az helyén való, hogyha azt a személyes ima életében használja, miközben a Szentlélek segítségével Istent imádja és dicséri a szeretetéért, dicsőségért, jóságáért és hatalmáért. De a gyülekezetben inkább akarok 5 szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem 10 000 szót nyelveken. Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek. Pál tehát arra bátorít bennünket, hogy a rosszban legyünk csak kiskorúak, egyébként azonban arra törekedjünk, hogy ismerjük meg és értsük meg a dolgokat. A törvényben megvan írva, idegen nyelveken és idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez, és így sem hallgatnak rám. Ezt mondja az Úr. Az 5 Mózes 28-ban Mózes szolgálatának végén figyelmezteti Izrael népét, hogy mivel elfordultak Istentől, az Úr ellenségei kezébe adja Izraelt, és a saját városaikban idegen nyelveken beszélnek majd az emberek. Vagyis az idegen nyelvek jelként szolgáltak Izrael életében, és azt jelezték, hogy Isten kiöntötte rájuk az ítéletét, mert elfordultak tőle. Úgy tűnik, Pál az 1 Korintus 14:21-ben az 5 Mózes 28-ra utal tehát, hiszen azt mondja. A törvényben megvan írva. Az Ézsaiás 28:11-ben is ezt olvashatjuk. Ezért dagadó ajakkal és idegen nyelven fog beszélni ezzel a néppel az, aki ezt mondja nekik. Itt van a nyugalom, adjatok nyugalmat a fáradtaknak, itt van a felüdülés. De nem akartak ráhallgatni. Ha az igevers szövegkörnyezetét megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy ekkor mindenki kigúnyolta Ézsaiást. Úgy érezték, hogy semmiféle létjogosultsága sincs arra, hogy tanítsa őket. És tulajdonképpen azt kérdezték. Ki ez az ember, és mit akar ez itt velünk? Hiszen olyan közönséges, hogy vissza kellene mennie az óvodába. Mi az, hogy sorról sorra tanít? Kigúnyolták a tanítási módszerét, és ezt mondták az Ézsaiás 28:9-től. Kit akar ez a tudományára tanítani? Kivel akarja a kijelentést megértetni? Ez a parancs, az a parancs. Ez a szabály, az a szabály. Itt egy kicsi, ott egy kicsi. Azután ezt olvassuk az Ézsaiás 28:11-ben. Ezért dagadó ajakkal és idegen nyelveken fog beszélni ezzel a néppel, de nem akartak ráhallgatni. Vissza a korintusi levélhez. A törvényben megvan írva. Idegen nyelveken és idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez, és így sem hallgatnak rám. Ezt mondja az Úr. Ezért tehát láthatjuk, hogy pünköstkor a nyelveken szólás jel volt azok számára, akik még nem hittek. Hiszen mi is történt pünköstkor? A világ minden tájáról zsidók érkeztek Jeruzsálembe az ünnepre. És amikor Isten kiöntötte szent lelkét Péterékre, azok nyelveken kezdtek szólni, mégpedig különféle nyelveken, a különböző tájakról érkező zsidók saját nyelvén, pedig Péterék mindnyájan Galileából valók voltak. Ezek után pedig Péter beszédet tartott előttük, és az ige alapján elmagyarázta nekik a történteket. Amikor Péter mondani valójának a végére ért, sokan felismerték saját bűnösségüket, és ezt kérdezték az Abcsel 2.37-ben. Mit tegyünk, atyánfiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien, Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, és mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ez volt a korai egyházban. A nyelveken szólás jelensége felkeltette az érdeklődésüket, sőt, mi több, meg is győzte az embereket. Akkor tehát a nyelveken szólás pünkösd napján jel volt a nem hívőknek, és a látottak hatására végül megtértek. Emellett a profétálás inkább a hívőknek szól, hiszen ez épít, bátorít, vigasztal. Ha azonban tovább olvassuk, úgy tűnik, mintha Pál a következő igeversben egy ezzel teljesen ellentétes álláspontra helyezkedne. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, mindnyájan nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöntök? A kérdés az, hogy itt valóban arról van szó, hogy Pálnak hirtelen megváltozott a dolgokról alkotott véleménye? Szerintem nem. Pál itt pusztán felvázol egy elképzelhető esetet, ami nagy valószínűség szerint jellemző volt a korintusi gyülekezetre. Ott valószínűleg az történt, hogy amikor a hívők összegyűltek, mindenki felállt és nyelveken imádkozott. De képzeljük csak el, ha én is elmennék egy ilyen gyülekezetbe, ahol mindenki nyelveken szól, én is azt gondolnám, hogy ezek az emberek itt megőrültek, és nem érteném, hogy mi történik. Ha tehát a nyelveken szólás ajándékával élünk a gyülekezetben, akkor fontos az, hogy betartsuk azokat a szabályokat, amelyeket Pál erre vonatkozóan felállít. Ha nyelveken szól is valaki itt, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után. Egy valaki pedig magyarázza meg. Mert ha az egész gyülekezet együtt van, és mindenki elkezd nyelveken szólni, azok a nem hívők, akik szintén ott ülnek a gyülekezet soraiban, azt a következtetést vonhatják le, hogy mindenki megőrül. Ha azonban mégis nyelveken szólásra kerül sor a gyülekezetben, Pál bár személy szerint inkább arra bátorítja a hívőket, hogy ne a gyülekezetben szóljanak nyelveken, hanem otthon, amikor egyedül vannak Istennel, akkor annak bizonyos határokat kell szabni. Ketten vagy maximum hárman szóljanak, de ők sem egyszerre, hanem egymás után, és egy valaki pedig magyarázza meg. Ezután Pál további szabályokat fektet le. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és az Istenhez. Én nem vagyok hajlandó hinni annak az embernek, aki feláll a gyülekezetben, elkezd nyelveken szólni, és utána azt mondja, hogy Isten kényszerített engem erre, és nem tudtam ez ellen semmit sem tenni. Pál szavaiból itt nagyon is kitűnik az, hogy ez az ajándék is a mi uralmunk alatt áll, és igenis tudunk uralkodni magunkon. Pál tehát azt mondja, ha nincs, aki magyarázatot nyújtson, akkor ne beszéljünk nyelveken hangosan. Ha úgy érezzük, hogy mindenképpen nyelveken kell szólni, mert Isten megérintette a szívünket, és sokakból ez a válaszreakció tör elő, amikor Isten megadja nekik a nyelveken szólás ajándékát, akkor tegyük ezt csendben, hiszen ha nincs magyarázó, akkor a nyelveken szólásunk nem szolgálja a gyülekezet épülését, csak a saját magunkét. Meg kell azonban említenem, hogy vannak gyülekezeti alkalmak, amelyeken nem a teljes gyülekezet vesz részt, hanem egy meghatározott számú ember. Itt például imacsoportokra gondolok, és véleményem szerint ezekre az összejövetelekre más szabályok vonatkoznak. Ezekben a kisebb csoportokban szabadabban gyakorolhatjuk a nyelveken szólás ajándékát, amikor azonban gyülekezetként összegyűlünk, és vannak közöttünk nem hívők is, akkor nagyon fontos, hogy betartsuk a Pál által felállított szabályokat. Mivel a mi gyülekezetünkben egy-egy istentiszteletet több ezer ember is meglátogat, nagy zűrzavar keletkezne, ha valaki csak úgy felállna és nyelveken szólna. Ezért az istentiszteleti alkalmakon senkinek sem engedjük meg, hogy felálljon és nyelveken szóljon, egyszerűen azért, mert nem szeretnénk, ha ez összezavarná az embereket. Másrészt pedig nem tudhatjuk, hogy ki szeretne még felállni, és esetleg mit fog mondani. Az egyik vasárnap este bizony felállt valaki, de nem nyelveken szólt, hanem számunkra nagyon is érthető nyelven, és be kell vallanom, hogy amit mondott, egyáltalán nem volt építő. Sajnos ezen a ponton meg kell azt is említenem, hogy vannak pszichésen sérült emberek, akik például a pünkösdi gyülekezetekben a karizmák területén uralkodó nagyobb szabadságot saját pszichológiai szükségletük kielégítésére használják. A Szentlélek ajándékai a tanítás közben is működnek. Van, amikor Isten megadja a lelkipásztornak, nekem is, a prófétálás ajándékát, vagy az ismeret igéjét, vagy a bölcsesség igéjét. És én úgy gondolom, hogy ilyenkor a Szentlélek nem zavarja meg saját munkáját a nyelveken szólással, illetve annak magyarázatával. Ahogy azonban már korábban is említettem, a mi gyülekezetünkben is működnek imacsoportok, ahol viszont sokkal szabadabban lehet a nyelveken szólás ajándékát is használni. A nyelveken szólás ajándéka és a magyarázat nagyon értékesek. Mi nem szeretnénk úgy tenni, mintha ez az ajándék már nem létezne, hogy semmiféle létjogosultsága sem lenne. Elismerjük, hogy ez is Isten fontos munkája, és a lélek egyik ajándéka, amelyet azonban olyan gyülekezeti alkalmakon szabályozni kell, amelyen az egész gyülekezet jelen van, és nem hívők is ülnek a sorok között. De ha valamennyien prófétálnak és bemegy egy hitetlen vagy nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, azt mindenki megvizsgálja. Pál a korábbiakban azt mondta, hogy a prófétálás nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szól. Én azonban az évek során egy nagyon érdekes dolgot figyeltem meg. Amikor Isten igéjét tanítjuk, és ő megadja a prófétálás ajándékát, az az adott profécia elsődlegesen valóban a gyülekezetnek szól, épít, bátorítja, vigasztalja a hívőket. Azt vettem azonban észre, hogy gyakran nagyon is szól a gyülekezet soraiban ülő nem hívők szívéhez is. Például többször előfordult már, hogy az igehirdetés keretében kitértem egy bizonyos témára, és példákat is említettem. Az Isten tiszteleten pedig ott ült néhány hitetlen, akit hívő barátja vagy ismerőse hívott el a gyülekezetbe. A példákat hallva egyre mérgesebbek lettek a hívő barátaikra, mert úgy érezték, hogy azok biztosan beszéltek nekem az ő életükről. A példák ugyanis az ő életükről szóltak. Ezért a Szentlélek nagyon konkrétan szólni kezdett hozzájuk a különböző kérdéseket illetően az igehirdetésen keresztül. És ahogy a Szentlélek szólt a szívükhöz a prófétálás ajándékán keresztül, felismerték, hogy Isten valóságos. Bár a prófétálás ajándéka elsődlegesen a gyülekezeteknek szól, a nem hívők, akik ezt hallgatják, szintén bizonyságot nyernek általa afelől, hogy Isten létezik, és az ő igéje igaz. És így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy Isten valóban közöttetek van. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken való szólása, magyarázata. Minden épüléseteket szolgálja. Itt el kell mondanom, hogy a bibliafordítók hibát követtek el ennek a résznek a központozásában, mivel a görög eredetiben nem volt központozás. Azt a hibát követték el, hogy nem jó helyre rakták a kérdőjelet. A kérdőjelet nem a testvéreim kifejezés után kellett volna rakni, hanem a következő mondatban arra a helyre, ahol a kettős pont szerepel a magyarázat kifejezés után. Pál itt ugyanis azt akarja megkérdezni, hogy kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása vagy magyarázata, amikor összejöttök? Vagyis Pál azt mondja, hogy a ti Isten tiszteleteitek nagyon vadak, zavarosak, mindenki a lelki ajándékokkal van elfoglalva. Mivel tehát ebben az igerészben a kérdőjel nem a megfelelő helyen szerepel, sokan úgy értelmezik ezt az igerészt, hogy mindig, amikor a hívők gyülekezetként összegyűlnek, ezt a mintát kell követni. Kell legyen egy zsoltár, egy tanítás, egy kinyilatkoztatás, egy nyelveken szólás és annak magyarázata, mégpedig ebben a sorrendben. Sokan tehát ezt az igeverset parancsként értelmezik, pedig ez nem egy parancs, hanem itt Pál megfeddi a korintusi gyülekezetet a lelki ajándékok helytelen gyakorlása miatt, mivel akkoriban igen nagy zűrzavar volt a korintusiak Isten tiszteletein. Ezért fekteti le Pál azonnal az első aranyszabályt, arra buzdítva őket, hogy mindent tegyenek a másik, illetve a gyülekezet épülésére. Tehát, ha valaki nyelveken szól, ketten vagy maximum hárman szólaljanak fel, és fontos, hogy valaki megmagyarázza az elhangzottakat. Ha nincs magyarázat, maradjanak csendben a gyülekezetben, és csak önmagukhoz szóljanak, és az Istenhez. A proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. Tehát csak azért, mert valaki feláll és azt mondja, hogy ezt mondja az Úr, ne higgyünk neki automatikusan. Vizsgáljuk meg, ítéljük meg azt, amit mond, hogy valóban az Úrtól van-e ez. Például, ha valaki azt mondja, hogy így szól az Úr, menj el és add el mindenedet. Vagy azt mondja, hogy így szól az Úr, hatalmasat zuhannak a részvények a tőzsdén, úgyhogy menj és szabadulj meg mindentől. Ezt nem szabad csak úgy elhiggyük, hanem meg kell ítéljük. Sokan kerültek már bajba éppen azért, mert nem ítélték meg azt, amit proféciának véltek. A proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. De a közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el. Mert egyenként mindnyájan profétálhattuk, hogy mindenki tanuljon és mindenki bátorítást kapjon. Hiszen ez a profétálás célja, hogy tanuljanak az emberek, bátorítást kapjanak és vigasztalást. A prófétákban levő lélek pedig alárendeli magát a prófétáknak. Más szóval tehát, a Szentlélek nem fog téged arra kényszeríteni, hogy valami olyat tegyél, amit nem szeretnél, és ami felett nincs befolyásod. A Szentlélek nem fog arra kényszeríteni, hogy egyszer csak állj föl és elkezd kiabálni az Isten tisztelet alatt, azt állítván, hogy te nem befolyásolhatod ezt a helyzetet. A prófétákban levő lélek pedig alárendeli magát a prófétáknak. Vagyis a próféták irányítása alatt áll. A Szentlélek soha nem kényszerít minket arra, hogy kikeljünk önmagunkból. Mi tudunk uralkodni magunkon, és azokon a lelki ajándékokon is, amelyeket Istentől kaptunk. Második alapelv, mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek Istene, mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik. Ha tehát olyan dolgok történnek, amelyek zűrzavart keltenek, akkor ezek nem Istentől voltak. Mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. Egyik alkalommal három hölgy már éppen mentek kifelé a gyülekezetből, és teli torokból kiáltoztak, és ítéletet mondtak Isten házának a helyére. Ez is zűrzavart keltett, hiszen senki sem értette, hogy mi történik. De ez nem Istentől volt, mert Isten nem az űrzavar Istene. Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja. Amikor az 1 Korintus 11-et tanulmányoztuk, Láthattuk, hogy Pál említést tesz nőkről, akik fedetlen fővel imádkoznak vagy profétálnak. Amikor tehát itt Pál az 1 Korintus 14.34-ben azt írja, hogy az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, ezzel nem azt akarja mondani, hogy a nőknek megvan tiltva az, hogy a gyülekezetben imádkozzanak vagy profétáljanak. Hiszen a 11. fejezetben láthattuk, hogy ez lehetséges volt. De akkor vajon mit akar Pál mondani ezzel, hogy az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogy a törvény is mondja. És hozzáteszi a 35. versben, ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie. A korai egyház időszakában a gyülekezetekben a zsidó zsinagógák megszokott ülésrendjét követték. Az egyik oldalon ültek a férfiak, a másik oldalon pedig a nők. A korai egyházban azért tették ezt, mert úgy érezték, a nők esetleg elvonhatják a férfiak figyelmét, és ezt szerették volna elkerülni. Ahogy a nők ott ültek az egyik oldalon, és hallgatták a tanítást, előfordulhatott, hogy amikor valaki valamit nem értett közülük, akkor hátrafordult egyik ismerőséhez, rákérdezett, összesúgtak, vagy esetleg hangosan odaszóltak a másik oldalon ülő férjükhöz, hogy megkérdezzék tőlük, mit is jelent az, ami éppen elhangzott. Ez pedig természetesen zavaró volt. Ezért mondja Pál, hogy az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben. A feleségek tehát, ha meg akarnak tudni valamit, akkor otthon kérdezzék meg a férjüket. Pál tehát nem azt tiltja meg az asszonyoknak, hogy imádkozzanak vagy profétáljanak a gyülekezetben, és nem is azt, hogy a lelki ajándékaikat használják ott, hanem azt, hogy oda kiáltsanak a férjüknek, amikor nem értenek valamit, abban a reményben, hogy férjük azt megmagyarázza nekik. Ezért mondja Pál a 35-ös versben, ha meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélni. Vajon tőletek indult ki az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott el? És ezután Pál valami nagyon bölcset tesz még hozzá. Ha valaki azt tartja magáról, hogy proféta vagy lélektől megragadott ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata. Sokan felfúvalkodtak lelki értelemben. Pál azonban emlékezteti őket arra, hogy a szeretet nem fúvalkodik fel. Korintusban azonban ez történt, felfúvalkodottakká váltak, és sok helyen ma is ezt látjuk. Úgy érzik, hogy nekik van csupán igazi ismeretük Istenről, és az igét csak ők értik igazán. Pál azonban azt mondja, hogy ha valóban lelkinek tartjátok magatokat, akkor ismerjétek el, hogy amit nektek írok, az valóban az Úrtól van, az az Úr parancsolata. És ha valaki ezt nem ismeri el, az ilyet az Úr sem ismeri. Ezért testvéreim, törekedjetek a profétálásra, de a nyelveken való szólást se akadályozzátok. És végül Pál egy utolsó szabállyal zárja le ezt a fejezetet. Azonban minden illendően és rendben történjék. Mert nagy probléma volt a korintusiak gyülekezetében, hogy az Isten tiszteletük egyáltalán nem volt rendezett, ez pedig csak összezavarta az embereket. A kívülállók azt gondolták róluk, hogy megőrültek, és bizonyosan minden okuk megvolt arra, hogy ezt feltételezzék. Pál tehát azt mondja a fejezet végén, hogy minden illendően és rendben történjék.